Üdvözöllek, Júlia vagyok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem néhány percet, és a férfival, aki kalapnak nézte a feleségét. Az orvostudományban és a pszichológiában vannak esettanulmányok, amelyek szinte önálló életre keltek, és a pácienseket halhatatlanná tették. Mint Freud, Anna Ója, vagy az emlékezet nélküli ember, akit a pszichológus hallgatókedrei HM-ként ismernek, vagy a nagyszerű neurológus Oliver Sacks Dr. P-je. Dr. P kiváló zenész és énekes hírében állt, és később tanár lett a helyi zeneiskolában. És itt mutatkoztak meg betegségének első különös jelei. Egyre gyakrabban megtörtént, hogy Dr. P nem ismerte fel a diákok arcát, de amint a diák megszólalt, rögtön ráismert a hangjáról. Egyre több ilyen incidens történt, ami zavart és félelmet, kínos és gyakran komikus helyzeteket szült. Mert egy idő után már nem csak, hogy az arcokat nem ismerte fel Dr. P, hanem arcokat látott ott is, ahol nem voltak. Bizarr látvány lehetett, ahogy az utcán sétálva barátságosan megsimogatta a tűzcsapok tetejét és a parkolóórákat, mert azt hitte róluk, hogy gyerekfejek. Vagy amikor kedvesen szólongatta a bútorok faragott gombjait, és csodálkozott, hogy azok nem válaszolnak. Először csak nevetett ezeken a furcsa tévedéseken, mert nagyon jó volt a humora. Zenei képességei ugyanolyanok maradtak, és egyáltalán nem érezte magát betegnek. A tévedések pedig annyira grotesznek tűntek, hogy alig ha lehettek komolyak, vagy utalhattak bármi komoly bajra. A sejtelem arról, hogy valami nincs rendben, csak akkor derült ki, amikor bebizonyosodott, hogy cukorbeteg. Mivel ő is tudta, hogy a cukorbetegség befolyásolhatja a látást, elment egy szemorvoshoz. A szemének semmi baja, jelentette ki az orvos, viszont az agya vizuális ingereket feldolgozó területével valami gond van, menjen el egy neurológushoz. Így került Dr. P. Oliver Sacks rendelőjébe. Sacks leírta, hogy a demenciának, elbútulásnak nyoma sem volt nála. Dr. P. rendkívül művelt, szimpatikus ember volt, aki rendkívül jól és folyékonyan nagy fantáziával és humorral fejezte ki magát. Mégis volt benne valami különös. Sacks rájött, hogy Dr. P. a fülével fordul felé, nem pedig a szemével. Ahelyett, hogy nézne és a szokásos módon érzékelte volna az orvost, a szeme furcsán tapadt bizonyos testrészekre, mintha csak ezeket az egyedi vonásokat regisztrálná vagy vizsgálná, de nem az orvost, mint egészet. Sacks megkérdezte tőle, hogy mi lehet a baj? Dr. P. azt válaszolta, hogy tudtával semmi, de mások úgy vélik, hogy valami gond lehet a szemével, ő maga csupán néha furcsa tévedéseket vesz észre. Ezután Sacks egy neurológiai rutinvizsgálatot végzett el nála. Izomerő, koordináció, reflexek, tónus. Dr. P. reflexei a bal oldalon enyhén abnormálisak voltak. A vizsgálathoz lehúzta a bal cipőjét, Dr. Sacks megcsiklandozta a talpát, ami a reflex vizsgálat egyik jelentéktelennek tűnő, de elmaradhatatlan módszere. Aztán a pupilla lámpa felé nyúlt, és odaszólt Dr. P-nek, hogy nyugodtan vegye fel a cipőjét. Dr. P azonban nem mozdult, és egy perc múlva még mindig nem volt rajta a cipő. Erre Sacks megkérdezte, segíthetek? A Dr. P így válaszolt, kinek segíthet és miben? Magának felvenni a cipőjét. Dr. P erre lefelé nézett, de nem a cipőjére. Intenzíven, de céltévesztve összpontosított. Végül a tekintete megállapodott a saját lábfején, aztán megérintette azt. Ez a cipőm, ugye? Nem, az a lába. Ott van a cipője. Ó, azt hittem, az ott a lábam. Dr. Sacks először nem tudta, hogy Dr. P. most viccelt, vagy megőrült, vagy vak. Sacks segített neki felvenni a cipőjét, és elvégezte a vizsgálat hátra lévő részét. A látás élessége teljesen jó volt. Könnyedén meglátott egy gombos tűt a padlón. Bár, ha a tűt a bal oldalára tették, azt nem mindig vette észre. Jól látott, de vajon mit? A National Geographic magazin egyik számának címnak fotója egy egyenletesen elterülő dűnös volt ábrázolt a Szaharában. Dr. P. ezen egy folyót és egy kis vendégházat azonosított, amelynek a terasza a víz fölé nyúlik, és emberek ebédelnek a teraszon, magyarázta, itt-ott színes napernyők vannak. Amikor a vizsgálat befejeződött, körülnézett, és a kalapját kezdte el keresni. Kinyújtotta a karját, és megfogta a felesége fejét. Próbálta megemelni és a fejére tenni. Az rezignáltan pislogott, az asszony még csak meg sem lepődött, látszott, hogy hozzá van szokva az efféle dolgokhoz. Oliver Sacks néhány nap múlva felkereste Dr. P-t és a feleségét otthonukban. A lakásban könyvek, festmények voltak, de a zene állt a középpontban. Dr. P belépett és kinyújtott kézzel, szórakozottan a fali órája felé indult, de amikor meghallotta a hangját, Dr. Sacks hangját, irányt változtatott és kezet rázott vele. Üdvözölték egymást és beszélgettek kicsit erről-arról, az aktuális koncertekről, előadásokról. Később Sacks elővett egy paklikártyát. Dr. P pillanatok alatt azonosított minden figurát, ahogy egy karikatúra kötet szereplőit is. Amint felismert a rajzon egy kulcsfontosságú részletet, például Churchill szivarját vagy Pinocchio orrát, rögtön azonosítani tudta a személyt. De ugye a karikatúrák is jelképesek és sematikusak. A valódi, realisztikusan megjelenített arcokkal voltak a bajok. A tévét felkapcsolva nem ismerte meg a színészeket, de talán még megdöbbentőbb volt, hogy az arckifejezéseket sem ismerte fel, pedig azok az érzelmek széles skáláját mutatták be. Dr. P. azonban nem nagyon értette, hogy mi történik, nem tudta, hogy ki kicsoda, de még az sem, hogy milyen nemű. A lakás tele volt fényképekkel róla, a családjáról, a kollégáiról, a tanítványairól. Nagyjából senki sem ismert föl, sem a családját, sem a kollégáit, sem a tanítványait, sem önmagát. Egy poltrin ugyan felismerte Einstein, de csak azért, mert észrevette a jellegzetes haját és bajuszát. És még egy borzalmasan érdekes dolog is történt. Sacks egy gombjukába tűzött rikító vörös rózsával érkezett Dr. P-hez. Átnyújtotta neki, aki aztán a kezébe vette, és úgy vette a kezébe, mint egy botanikus valami különleges növényfajtát. Húsz centi lehet, satszolta Dr. P. Különösen csavart vörös forma, egyenletes zöld toldalékkal. Ez valószínűleg egy virág, állapította meg bizonytalanul. Erre Sacks megkérde, hogy szagolja meg. Megrökönyödve ugyan, de megszagolta, ezután hirtelen felélénkült és lelkendezni kezdett. Ez csodálatos, ez egy korai rózsa, micsoda mennyei illat. Tehát úgy tűnt, hogy szaglás útján képes érzékelni a valóságot, csak látás útján nem. Végül Sacks még egy utolsó próbát tett. Az egyik kesztyűre mutatva megkérdezte, mi ez? Dr. P. alaposan megvizsgálta a kesztyűt, konstatálta, hogy ez egy egyenletes felület, duplán hajtva, öt kitüremkedéssel. Talán valamiféle tároló? Dr. P. arcán a felismerés leghalványabb jelesen mutatkozott. Később aztán véletlenül felhúzta a kesztyűt, és felkiáltott, úristen, ez egy kesztyű. Oliver Sacks rájött, hogy Dr. P. a látható világot élettelen absztrakciók sokaságaként érzékelte, és kétségbeesve próbált tájékozódni benne. Igazából nem is volt vizuális világa, ahogy vizuális énjese. Tudott beszélni a dolgokról, de szemtől szemben nem látta őket. Ezután Sacks azt akarta kideríteni, hogy vajon a vizuális memóriája és a képzelő ereje még épp-e. Megkérte, hogy képzeletben vagy emlékezet alapján haladjon át északi irányból a város egyik terén, és sorolja fel az épületeket, amelyek mellett elmegy. A tőle jobbra eső területeket, épületeket hiánytalanul felsorolta, de a baloldaliak közül egyet sem említett. Aztán ugyanezt kellett neki déli irányból megtennie. Megint csak a tőle jobbra levő épületeket említette, jó lehet, az előző felsorolásból éppen ezeket hagyta ki. Sacks ezután Anna Karenináról kérdezte Dr. P-t, aki minden nehézség nélkül emlékezett az eseményekre, fejében volt az egész cselekmény, de teljesen kihagyta a leírásokat, a látványokat, a helyszíneket. Emlékezett a szereplők szavaira, de az arcukra nem. Dr. P. tehát nem csak külső, hanem belső agnóziában is szenvedett. És érdekes az is, hogy Dr. P. többé nem álmodott képekben. Számára az álmok üzenete más módon érkezett. Dr. P. képes volt magától felöltözni, vécére menni, megfürödni. A felesége kikészítette neki a szokásos ruháit, a szokásos helyekre, ő pedig minden gond nélkül felöltözködött, miközben folyamatosan dudorászott. Dr. P. folyton mindenhez dúdolt, ám ha valami félbeszakította és elvesztette a fonalat, akkor teljesen leblokkolt, és nem ismert meg semmit és senkit, de még a saját testét sem. Érdekes, hogy külön dalai voltak az evéshez, az öltözködéshez, a fürdéshez, mindenhez. Csak akkor volt képes bármit is elvégezni, ha dalt csinált belőle. És ez még nem minden. Dr. P. festőnek is tehetséges volt, nem csak énekesnek. Festményei a szobák falain fügtek, időrendi sorrendben. Dr. P. korai munkái mind valósághűen örökítettek meg élénk hangulatokat aprólékos, konkrét formában. A későbbi képek már kevésbé voltak élénkek, konkrétak, valóság és természethűek, ehelyett egyre absztraktabbá, geometrikusabbá, kubistává váltak. A legutolsó képek teljesen értelmetlennek tűntek. A vásznak kaotikus vonalakkal és festékpacákkal voltak tele. Dr. P. eljutott a realizmustól a non-figuratív, absztrakt ábrázolásokig, de ez a folyamat nála nem a művészi fejlődés, hanem a betegség előrehaladásának a jele volt. Az évek során betegsége súlyos vizuális agnóziává fejlődött, amelynek következtében teljesen elveszítette a konkrét valóság érzékelésének és elképzelésének a képességét. Oliver Sacks nem tudott segíteni Dr. P-nek, viszont azt tanácsolta, hogy éljen teljesen és kizárólag a zenének. Ez töltse ki az egész életét. Sacks szerint Dr. P számára a zene helyettesítette a képeket. Test képe nem volt, csak test zenéje. Ezért tudott olyan könnyedén mozogni és cselekedni mindaddig, amíg a belső zenéje irányította, és ez az állapot Dr. P. egész hátra levő életében fennmaradt. Betegsége az agyi területeken levő kiterjedt tumor, vagy az ott zajló degeneratív folyamatok fokozatos előrehaladása ellenére élete utolsó napjaig zenélt és tanított. Feltennék neked néhány kérdést. Az arcok ugyanúgy néznek ki a számodra? Vannak problémáid az arcok megkülönböztetésével? Nehezedre esik azonnal felismerni a látogatókat? A tévében szereplő színészek egyformán néznek ki? Ha ezekre a kérdésekre többször is igennel válaszoltál, talán érdemes lehet leteszteltetned magad egy orvossal. A híres Cambridge Face Memory Testet, a viselkedés pszichológiai tesztet online is megcsinálhatod. Itt különböző arcokat kell megfigyelni és kiválasztani, vagy megtalálni őket, amíg nem látott arcok közül. Abszolút minimális angol nyelvtudásra van csak szükség. Ha te is tesztelnéd magad, az Instagramon posztoltam a linket. Csak zárójelben, ezzel nem kapsz távdiagnózist, és nem helyettesítheti az orvosi kivizsgálást, de az eredmény talán ahhoz vezet, hogy esetleg felkeress egy szakembert. Ahogy Oliver Sacks mondta, az arcunkkal nézünk szembe a világgal, a születés pillanatától a halál pillanatáig. Korunk és nemünk az arcunkra van nyomtatva. Érzelmeink, a nyílt és ösztönös érzelmek, amelyekről Darwin írt, valamint a rejtett vagy elfojtott érzelmek, amelyekről Freud írt, az arcunkon jelennek meg, gondolatainkkal és szándékainkkal együtt. Sacks maga is több betegséggel és rendellenességgel küzdött élete során. Mindig is nehezen ismerte fel az arcokat, de ez valahogy normális volt a számára. De 10 éves korában, amikor egy új iskolába került, már elgondolkoztatta és gyakran zavarba ejtette. Ekkor tűnt fel neki, hogy az iskolatársai gyakran nem tudta felismerni, ami furcsa értetlenséget, néha pedig sértődést váltott ki belőlük. Senkinek nem jutott persze eszébe, hogy esetleg valamiféle érzékelési problémája volt. Ami teljesen érthető, mert legyünk őszinték, ki a fene gondol ilyesmire. A két legjobb barátját általában minden különösebb nehézség nélkül felismerte, mégpedig azért, mert bizonyos vonásokat azonosított náluk. Az egyiknek vastag szemöldöke és vastag szemüvege volt, a másik pedig magas és nyurga volt, lángvörös hajkoronával. És ez az egész életét meghatározta. Már 80 felé egy interjúban elmondta, hogy főképp, ha kontextusból kiragadva lát embereket, képtelen besorolni őket, vagy identifikálni őket, még akkor is, ha 5 perccel korábban már találkozott velük. De Sacks nem csak az arcokkal boldogult nehézkesen. Amikor sétálni vagy biciklizni ment, mindig pontosan ugyanazt az útvonalat kellett követnie, tudva, hogy ha csak egy kicsit is eltérne, azonnal is reménytelenül elveszne. Egy alkalommal az egyik unokaöccse látogattam meg. Elmentek sétálni, akkoriban a New York-i Mount Vernonban lakott, és elkezdett esni az eső. Jobb, ha visszamegyünk, mondta az unokaöccse, de Sacks nem találta a házát, vagy akár csak az utcáját. 2 óra gyaloglás után, amely alatt mindketten alaposan eláztak, aztán hirtelen egy kiáltást hallottak. Sacks főbélője volt az, aki látta őket 3-szor vagy 4-szer elhaladni a ház mellett, és megértette a szituációt, hogy Sacks láthatóan nem ismerte fel a házát. A bulik, még a saját születésnapi bulija is extrém kihívásokat jelentettek neki. Az asszisztense többször megkérte a vendégeket, hogy viseljenek névtáblát. Vádolták őt szétszólt gondolkodással, nevezték szórakozott professzornak, de Sacks úgy gondolta, hogy annak, amit zárkózottságnak, vagy szociális alkalmatlanságnak, különbségnek, sőt Asperger-szindrómának neveztek, jelentős része az arc felismerési nehézségeinek a következménye és félreértelmezése volt. és mintha még nem lenne elég, az arcfelismerési problémája nem csak a hozzá legközelebb állókra terjed ki, hanem saját magára is. Így többször is bocsánatot kért, amiért majdnem összeütközött egy nagyszakálú férfival, majd kisváltatva rájött, hogy a nagyszakálú férfi saját maga a tükörben. Amikor Sex a 80-as évek végén Ausztráliába repült meglátogatni az idősebbik bátyját, felfedezte, hogy neki is pontosan ugyanolyan nehézségei vannak az arcok és a helyek felismerésében. Másik két testvérüknek azonban teljesen normális arcfelismerő képessége volt. Apjuk, aki háziorvos volt, rendkívül társaságkedvelő volt, és úgy tűnt, hogy több száz embert ismer, nem is beszélve a rendelőjében levő több ezer betegről. Anyuk azonban szinte betegesen félénknek tűnt, szűk köre volt a bizalmasainak csak, családtagoknak és kollégáknak, és nagyon rosszul érezte magát a nagyobb összejöveteleken. Sex akkor döbbent rá, hogy ez valami olyasmi, ami túlmutat a normális variáción, és hogy mindkettőjüknek prozopagnóziájuk van, amelynek valószínűleg genetikai alapja van. Az arcvakság, vagy prozopagnózia, ami egyébként a görögből jön, prozopon arcot jelent, az agnózia pedig a fel nem ismerést. Tehát ez az arcokra való emlékezés, vagy az ismerős arcok felismerésének a képtelensége. A sokat használt arcvakság kifejezés, tehát igazából nem a legjobb kifejezés. Az érintettek a legtöbb esetben felismerik az arcokat, de nem tudják azokat konkrét személyekhez rendelni. Az arc és a személy idegen a számukra. Tehát az érintettek úgymond gyengék az arc azonosításban. Alapvetően kétfajta arcképvakság létezik, a veleszületett és a szerzett. A számok kicsit variálnak, de úgy tűnik, hogy a lakosság körülbelül 2-3 százaléka érintett. A férfiak és a nők egyformán érintettek. És a szerzett prozopagnózia viszonylag ritka. A szerzett prozopagnóziát az arcok felismeréséért felelős agyi területek károsodása okozza. Ritka esetekben fordul elő agykárosodás után például súlyos koponyasérülés, keringés leállás vagy stroke miatt. Ennek eredményeképpen az agyműködés átmeneti vagy tartós korlátozása következik be. Az emberi agy fenntart egy különálló területet, amely kizárólag az arcok felismerésére szolgál. Néha az agykárosodás elsősorban ezt a területet érinti. Az érintettek számára semmi sem változott a világon, egyetlen, pár drasztikus kivételtől eltekintve. Hirtelen minden arc idegenül néz ki, még a szüleik, a partnereik vagy a gyermekeiknek és ismeretlen arcuk lesz. Az érintetteknek ez persze nagyon nehéz feldolgozniuk. A szerzett prozopagnóziában szenvedő egyének, mint Dr. P., viszonylag ritkák. A legtöbb neurológus valószínűleg egyszer vagy kétszer találkozik egy ilyen beteggel pályafutása során. A veleszületett arcvakság genetikailag meghatározott. Ez azonban alig észrevető, mert az érintettek már fiatalkoruktól kezdve megtanulnak együtt élni a részleges károsodással. És ez a gyakoribb forma. Ezek az emberek már kicsi gyerekként sem az arcukról ismerik fel a szüleiket, hanem a hangjukról, alakjukról, mozgásukról vagy öltözködésükről. A további felismerési jellemzők közé tartoznak például az olyan részletek, mint a szempillák, a fülek, a fogak helyzete, vagy a hegek vagy piercingek. Sok veleszületett prozopagnóziában szenvedő ember sokáig nem is tudja, hogy arcvak. Gyakran attól tartanak, hogy egyszerűen feledékenységben szenvednek, szórakozottak, vagy koncentrációs problémáik vannak. A veleszületett prozopagnózia öröklődhet, így a család több tagja is érintett lehet. És körülbelül minden második iskolai osztályban, vagy óvodai csoportban várható, ha találunk egy prozopagnóziás gyereket. Ezeknek a gyerekeknek nincs szükségük szemkontaktusra, ezért nem is tartják fent. Egyébként a prozopagnóziában szenvedő gyerekeknél a szociális készségek nem sérültek, felismerik mások érzéseit és megfelelően reagálnak. Élvezik a játékot más gyerekekkel és ugyanolyan készséggel vesznek részt csoportos tevékenységekben, mint más gyerekek. Ebben a tekintetben a prozopagnózia világosan elkülönül az autista rendellenességek spektrumától. A prozopagnóziában szenvedő felnőttek és gyerekeknek nagyon nehéz felismerniük a többi embert a mozgó tömegben, a bevásárló utcánban, a piacon, áruházakban, vasútállomáson, karneválokon. A gyerekek például ezért nagyon vigyáznak arra, hogy ne ereszték el anyjuk vagy apjuk kezét. Az érintettek a stratégiák egész sorát fejlesztették ki az emberek felismerésére, sokan a ruházatukról, a hangjukról, a hajukról ismerik fel a társaikat. Ezért az érintettek számára nagyon nehéz gyorsan reagálni a külső megjelenés változásaira. Tehát, ha valaki megváltoztatta a külsejét, új hajszín, hajvágás, masszív fogyás vagy hízás, akkor rendkívül nehéz lesz felismerni az illetőt. Bár az arcvakságról szóló első beszámolók az ókorból származnak, Joachim Bodemann német neurológus tartják úttörőnek. 1947-ben írta le részletesen három olyan beteg tüneteit, akik egy agysérülés után már nem tudták felismerni az egészségügyi személyzetet, sőt, egyes esetben még a hozzátartozóikat sem. Bodemann nevezte ezt a jelenséget prozopagnóziának. Miután Monika és Thomas Grüter, münsteri kutató és orvos házas pár 2002-ben közzétették adataikat, a prozopagnóziáról szóló tudományos cikkek száma robbanásszerűen megnőtt. Az elterjedtségi tanulmányunk előtt senki sem feltételezte volna, hogy ez ennyire gyakori, mondja dr. Grüter. Hirtelen számtalan kísérleti alany állt az agykutatók rendelkezésére, akiknek a segítségével lassan fényderül az érzékelés egyik nagy rejtélyére. Hogyan működik az arcfelismerés? Mitől olyan pontos? Miért elég egy pillantás ahhoz, hogy a névtelen tömegből kiválasztunk egy régi ismerőst, még akkor is, ha csak profilból látható, és ráadásul jelentősen megöregedett? Grüterék olyan kérdőíveket dolgoztak ki, amelyekkel a vele született észlelési rendellenesség jól diagnosztizálható. Hogy mi okozza az arcvakságot, nem tudhatjuk egészen pontosan, momenten két elméletet vitatnak. Az egyik az, hogy a konfiguratív feldolgozás nem működik a prozopagnóziásoknál, a másik pedig az, hogy nincs mentális kép a fejükben. Egyrészt az érintettek nem tudják az egyes arcelemeket, például az orrot vagy a szájat egészé formálni, alakot alkotni, vagy az egész arccal összekapcsolni. Másrészt hiányoznak a fejükben azok a képek, amelyek általában az embernek eszébe jutnak, amit egy személyre gondol. Gyakorlatilag minden prozopagnóziás betegnél függetlenül az okától, az occipitotemporális kéreg alsó részén találhatók elváltozások. És szinte mindig a fuziform gihus nevű struktúrában van a károsodás, itt mutattak ki elváltozásokat. A prozopagnózia nem betegség, hanem kognitív zavar. A különböző stratégiák az emberek felismerésére, amelyekkel az érintettek kompenzálják a hiányosságukat, nagyon fontosak, mivel nincs terápia. Az érintetteknek meg kell tanulniuk együtt élni a zavarral. Az elmúlt néhány évtizedben nagyon is tudatossá vált bennünk az agy plaszticitása, az, hogy hogyan veheti át az agy egy része vagy rendszere egy hibás vagy sérült agyrész funkcióit. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem történik meg a prozopagnózia vagy a topográfiai agnózia esetében. Ezek általában élethosszig tartó állapotok, amelyek nem enyhülnek az életkor előre haladtával. Napjainkban az orvostudománynak még nem sikerült azonosítani a rendellenességet felelős gént, és nem tudja helyreállítani az agy érintett területeit. Mindazonáltal a szakértők és maguk az érintettek is azt javasolják, a felvilágosítás a legjobb megoldás. Elmagyarázni a családtagoknak, barátoknak, kollégáknak, hogy mi a helyzet, ekkor ők jobban megértik a problémákat, és segíteni tudnak esetleg kényes helyzetekben. Híres emberek prozopagnóziával. Jane Goodall, a híres csimpánz kutató is prozopagnóziában szenved. Problémákat okoz neki mind a csimpánzok, mind az emberek felismerése. Elmondása szerint gyakran képtelen megkülönböztetni az egyes csimpánzokat az arcuk alapján. De ha egyszer jól megismert egy csimpánzt, akkor megszűnnek ezek a nehézségek, ahogy a családtagjaival és a barátaival sincsenek gondjai. De nála is gondot okoz, ami a többi prozopagnóziásnál is tipikus. Hatalmas problémáim vannak az átlagos arcú emberekkel, mondja. Meg kell keresnem egy anyajegyet, vagy valami kirívót. Továbbá neki is nehézségeket okoz a helyek felismerése. Egyszerűen nem tudtam, hogy merre, amíg nem ismertem jól az útvonalat. Vissza kellett fordulnom, és újra, meg újra, meg újra meg kellett néznem a tájékozódási pontokat, hogy visszataláljak. És ez az erdőben hatalmas problémát jelentett, és folyton eltévedtem. A prozopagnóziában szenvedő emberek között van Brad Pitt színész is, és Victoria svéd korona hercegnő is. De akit szeretnék kiemelni, az Chuck Close. Hogyan alkothatsz festőként, ha többek között arcvakságban szenvedsz? Chuck Close a Washingtoni Monroe-ban született neuromuszkuláris rendellenességgel és diszlexiával. A testi és tanulási zavarok kombinációja nagyon megnehezítette az iskolai tanulást. Emellett prózopagnóziája miatt képtelen felismerni vagy megjegyezni az arcokat, ami talán korai indítatás volt a portré készítéséhez. Closenek kifejezetten súlyos prózopagnóziája van, de úgy véli, hogy ez döntő szerepet játszott egyedülálló művészi látásmódjának a kialakulásában. Nem tudom, hogy ki kicsoda, és lényegében egyáltalán nem emlékszem a valós térben élő emberekre, mondja. De amikor egy fényképen ellapítom őket, akkor azt a képet emlékezetembe tudom vésni. 1988-ban Closenak megsérült a gerince, ami miatt lebénult és kerekesszékhez kötött. Ám továbbra is egy a szék karfájára szíjazott ecsettel dolgozik, és egy olyan eszközzel, ami lehetővé teszi a számára, hogy irányítsa a vászon mozgását. Chuck Close napjaink legsikeresebb élő művészei közé tartozik. Fotorealista festményei meglepően nagy méretben aprólékosan megrajzolt képeken keresztül mutatják be az ő ábrázolókat. Művei megtalálhatók a legnagyobb nemzetközi múzeumokban, köztük a párizsi Centre Pompidou-ban, a londoni Tate Modernben. És csak zárójelben érdekességként említem meg a Capgras-szindrómát. Egyes kutatók a prózopagnóziát a Capgras-szindróma egyfajta fordítottjának tekintik. A Capgras-szindróma egy nagyon-nagyon ritka téveszmés zavar, amiben az érintett személy azt hiszi, hogy a közeli személyeket, barátokat, családtagokat, azonos külsejű hasonmások, doppelgänger, váltották fel. A betegség nagyon tipikus tünete ez a meggyőződés, hogy a közeli rokonokat, barátokat kicserélték, és hogy helyükbe a hasonmások léptek. A Capgras-szindrómát monotematikus illúziónak is nevezik. Az ebben a szindrómában szenvedő embereknél az arcfakokkal ellentétben éppen az ellenkezője történik. Bár az érintettek felismerik az arcokat, de az arcok nem keltik az érzelmi ismerettség érzését, mivel a férj, a feleség, a gyerek nem közvetíti az ismerősségnek ezt a különleges meleg érzését, a Capgras páciens meg van győződve arról, hogy nem lehetnek igaziak. Ügyes csalók, hamisítványok lehetnek, doppelgänger. A prózopagnóziában szenvedő emberek azonban érzelmileg reagálnak az ismerős arcokra, a mérőeszközök fizikai izgalmat regisztrálnak. A prózopagnóziások belátják és rájönnek, hogy a felismerési problémáik a saját agyukból erednek. A Capgras-szindrómában szenvedők ezzel szemben rendíthetetlenül megmaradnak abban a meggyőződésükben, hogy ők teljesen normálisak, és a másik személy az, aki mélységesen, sőt megmagyarázhatatlanul téved. És végül még egy apróság, Sötét anyag címmel elindítottam True Crime, tehát Megtörtént bűnesetek című podcastomat, amelynek első része már hallgatható. Ha szereted a True Crime sztorikat, talán lesz kedved belehallgatni. És ennyi volt az adtekítás mára, remélem tetszett a mai rész. Ha kíváncsi vagy, további információkat, fényképeket és linkeket posztoltam az Instagram oldalamon, keress rá az adtekító podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!